Első fejezet. A híres nemes Don Quixote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja. La Mancha egyik falujában, a nevét említeni sem akarom, élt nemrég egy nemes ember. Olyasféle, akinél a fogason dárda, régi pajzs függ, van egy gírhes paripája, meg egy nyughatatlan agara. Az inkább marha, mint juhhúsból készült olla, esténként hússzelet, szombaton szalonnás tojáslepény, pénteken lencse, vasárnap ráadásul valami galamb sült, felemésztette már jövedelmének háromnegyedét. Olla azt jelenti kedvelt spanyol étel húsneműből s különféle főzelékekből. A többi ráment a finom posztóból készült köpenyre, az ünneplő bársonynadrágra, a bársonypapucsokra s a legfinomabb minőségű gyapjú szövetre, melyet még hétköznap is viselt. Házánál gazdasszony tartott, ki már túl volt a 40-en, meg alig 20 éves unokahúgát, s a házi és mezei munkára egy sihedert. Az ő tiszte volt, a paripa megnyergelése, de kaszálnia is kellett. Hidalgónk életkora közel járt az 50-hez. Testalkata izmos, termete szikár, arca csontos volt, ő maga rendesen igen korán kelt, s a vadászaton különösen kedvelte. Vannak, akik azt állítják, hogy vezetékneve Quijada vagy Quesada volt, mert némelyik véleménykülönbség van a szerzők között, akiket tárgyról írtak, habár a legvalószínűbb következtetések arra látszanak mutatni, hogy Quijada-nak hívták. Ez azonban éppen nem lényeges történetünkben, elég, ha elbeszélésünk során egy hajszálnyira sem térünk el az igazságtól. Hanem azt már fel kell említenünk, hogy a nemes lovag valahányszor üres órái valának, s ez egész esztendő legnagyobbik részt üres órából állott, lovagregények olvasásával foglalkozott, mégpedig oly mohó vágyjal és gyönyörködéssel, hogy miattok utóbb teljesen elhanyagolta a vadászat élvezeteit, de még tulajdon gazdaságát is. Kíváncsisága s balga mohósága olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy holdat hold után adogatott el szántóföldjéből, csak hogy olvasni való lovagregényeket vehessen. Össze is hordott házában annyit, amennyit csak hordhatott, de valamennyik közül egy sem nyerte meg tetszését oly nagy mértékben, mint a hírneves Feliciano de Silva munkái. Prózájának világos kifejezéseit, szövevényesen bonyolult körmondatait valóságos gyönyöröknek tartotta. Kivált, midőn olvasás közben amaz édes ömlengésekben és szerelmes levelekhez jutott, melyeknek majd minden sorában íj mondatok voltak találhatók. Az értelmetlenség értelmében, mely az én értelmemben mutatkozik, értelmem annyira meggyengült, hogy érthető, ha szépséged ellen panaszra fakadok. Vagy az a másik, a magasságos egek, melyek csillagaikkal a te istenségedet oly istenileg megerősítik, s érdemessé tesznek azok érdemle, melyet fenséget kiérdemel. Ilyen mondatoknál eszét vesztette a szegény lovag, és minden erejét megfeszítette, hogy megérthesse és jelentésöket kimagyarázza, pedig ezeket megfejteni és megérteni maga Arisztotelész sem tudta volna, még ha pusztán ezért támadt is fel halottaiból. A kardvágásokkal, melyeket Don Belianis adott és kapott, nehezen békült meg, mert úgy képzelte, bármi ügyesek voltak is a lovagot gyógyító orvosok, a lovag arcán és egész testén a forradásoknak és sebhelyeknek mégiscsak maradhatott valami nyomuk. De annál inkább magasztalta kedves íróját könyve befejezéséért, melyben ama véget nem érő kaland elbeszélését ígéri. S neki is kedve támadt nem egyszer, hogy tollat ragadjon, s amint a regényben ígérték, bevégezze a munkát. És kétségtelen, hogy meg is próbálta, meg is tette volna, mégpedig sikerrel, ha más, nagyobb és állandó gondolatok meg nem akadályozzák szándékában. A falu papjával, egy értelmes, tanult férfiúval, aki Sügynedzában nyerte el a doktori címet, gyakorta vitatkoztak arról. Ki volt derekabb lovag vajon? Angolországi Palmerin, vagy gaulai Amadis. De Nikolász mester, a falu borbéja azt állítá, nincs párja főbusz lovagjának, s ha mégis van, aki hozzá hasonlítható, az egyedül Don Galaor lehet. Gaulai Amadis testvére, ami mindig legény a gáton. Nem is olyan kényes, nem is olyan pityergő, mint a bátyja. Bátorság dolgában pedig egy hajszállal sem marad el mögötte. Egy szóval lovagunk annyira belegabajodott az olvasásba, hogy reggeltől estig, estétől reggelig mindig csak olvasott. És így a kevés olvasás és alvás úgy kiszállította agyvelejét, hogy végre elvesztette józanítéletét. Olvasmányai árasztották el képzeletét. Varázslat, párbaj, csatározás, kihívások, sebesülések, ömlengések, szerelmek, sorscsapások, s több így soha meg nem történt balgaság. Annyira fejébe vette, hogy a kitalált históriák elolvasott zagyvaléka igaz valóság, hogy számára hihetőbb történet nem is volt a világon. Megengedte, hogy a Cid Ruy Diaz minden esetre derék lovag lehetett, azonban nem is hasonlítható a lángpallosú lovakhoz, akit egyetlen csapással két vad és rettenetes óriást vágott ketté derékban. Bernardo del Carpatiót már többre becsülte, mint hogy Roncesvallesnál az elbűvölt Ronaldót megölte, utánozva Herkules cselfogását, ahogy Anteuszt, a föld fiát agyonszorította. Nagy tisztelettel emlékezett az óriás Margantéról, ki a dőfös és faragatlan óriás fajhoz tartozott ugyan, mind a mellett nyájas és udvarias volt. De mindenek fölött Raidos de Montalbánt magasztalta, kiváltva elképzelte, hogyan száll alá várából, hogyan rabol meg mindenkit, akivel csak összetalálkozik, s főleg hogyan viszi el Mohamed szobrát, mely a rege szerint színaranyból volt. Az áruló galallóra néhány ökölcsapást mérhetett volna, szívesen odaadta volna gazdaszonyát, de ráadásul még unokahúgát is. Midőn így elméje teljesen megháborodott, olyan különös gondolata támadt, hogy túltett minden eddig látott bolondságon. Illendőnek és szükségesnek látta, mind saját dicsősége öregbítésére, mind a közjó érdekében, hogy beálljon kóbor lovagnak, s lóháton és fegyveresen járjon szerte a világban, kalandokat keressen, s véghez vigye mindazt, amit olvasmányai szerint a kóbor lovagok véghez vittek. Megtoroljon minden nemű sérelmet, belerohanjon minden elképzelhető veszedelembe, mert ha minden szerencsésen kiáll, örökké fennmaradó hírnévre és dicsőségre tehet szert. Szegény feje már előre is arról álmodozott, hogy karja hősieségért legalábbis Trapezunti császárra koronázzák. S így a kellemes gondolatok déli bábjától elcsábítva elhatározta, hogy csak ugyan végre is hajtja feltett szándékát. Azon kezdte most már, hogy megtisztogatta valamelyik déd ősének néhány fegyverét, mely rozsdamartan penészesen századok óta hevert valami elfelejtett zubban. Kifényesítette, s rendbe szedte, amit tudott, hanem nagy bökkenő volt a dologban, nevezetesen az, hogy a lomb között nem akadt lebocsátható rostélyú sisakra, csupán valami egyszerű, rostélytalan vassüvegre. E bajon azonban leleményessége aképpen segített, hogy vastag lemezpapírból olyan fél sisak formáját készített, amely a vassüveghez hozzátoldva ennek egészen rostélyozott sisakja alakot adott. Meg is próbálta nyomban, vajon elég erőse, kiállná-e a kardvágást. Fogta át szabjáját, vágott rá kettőt, de már az első ütéssel egy pillanat alatt tönkretette egész heti munkájának eredményét. Sehogy nem tetszett neki, hogy így könnyű szerrel darabokra lehetett szaggatni, és hogy magát minden ilyen veszedelem ellen biztosítsa, újra összeigazgatta a sisakot, s belülről néhány vasrudacskával erősítette meg, így aztán egészen megbízott tartóságában, s nem is akarván többé újabb kísérletet tenni, úgy találta és képzelte, hogy sisakja a lehető legtökéletesebb rostélyozott sisak. Azután paripáját vette gondjába, s bár a ló pokos volt, hogy már szokásból rúgott, és több hiva volt benne, mint Gonella lovában, s habár tantum pelliset ossza fuit, ő úgy tartotta, hogy sem Nagy Sándor, Bocenfalusza, sem Szid, Babiekája még csak nem is hasonlítható hozzá. Az előbbi mondat azt jelentette, csupán csont és bőr volt, latinul. Négy napi fejtörésébe került, ami kieszelte, mély nevet adjon lovának, mert, amint magába mondta, teljesen lehetetlen, hogy egy olyan híres neves lovagnak a ménye, mely már különben is remek állat, valami jelentékeny név híjával maradjon. Úgy akarta hát elnevezni, hogy érthetővé tegye, mi volt ez a ló akkor, amikor még nem hordozott kóbor lovagot, s mivé lett most? Különben is egészen természetes, hogy midőn gazdája a maga hivatását megváltoztatja, változzék meg a ló neve is, legyen oly remek és hangzatos, hogy tökéletesen megfeleljen az új rendnek és az új hivatásának. Így tehát, minek utána számos nevet kigondolt, meg elvetett, hol jónak, hol meg rossznak talált, emlékező tehetségét és képzeletét kegyetlenül meggyötörte, végre abban állapodott meg, hogy Rosinantének fogja nevezni. Rosinante, Rosin gebét jelent, ante, ante, előbb, azelőtt. Ezt a nevet elég fenségesnek és hangzatosnak tartotta, és amellett kifejezte, mi volt Rosinante közönséges lókorában, mielőtt azzá lett volna, ami most, valamint azt is, hogy különb a világ minden paripájánál. S mit, hogy már lovának nevet, mégpedig ízlésesnek, ennyire megfelelőt talált, most már magának is nevet akart adni, ami megint újabb egész heti fejtörésébe került. Végre kisütötte, hogy Don Quixote nevet fogja felvenni. Ez vezette, amint már említettük, igaz történetünk szerzőit arra a gondolatra, hogy nemesünket Quaidának hívták, nem pedig, mint némelyik állították, Quesadának. Azonban eszébe jutott a bajnok Amadis, sem elégedett meg azzal, hogy csak úgy szárazon Amadisnak mondják, hanem országa és hazája nevét is felvette, hogy ezeket is híressé tegye, s Amadis de Gaulának hivatta magát, s ő is, amint derék lovakhoz illik, hozzá akarta csatolni a magáihoz szülőföldje nevét, s elnevezte magát Don Quixote de la Manchának. Hogy erről országvilág ráismerjen családjára és hazájára, melynek egyszer s mint dicsőséget is szerez, midőn tőle veszi melléknevét. Mikor aztán így módon a fegyverzet már tiszta volt, a süvegből sisak lett, lovas jó maga nevet kapott, azt gondolta, immár egyéb se hiányzik, mint hogy valamilyen hölgyet keressen, akibe beleszerethet. Mert a kóborlovag szerelem nélkül, fa, levél és gyümölcs nélkül. Ekkor így szólott magában. Ha én bűneimnek büntetése miatt, vagy szerencsém jóvoltából, valahol egy óriással találkozom, ami kóborlovagoknál mindennapi dolog, és az első összecsapásnál földre terítem, vagy derékban kettévágom, egy szóval leverem és legyőzöm, vajon nem szükséges-e, hogy legyen, akihez elküldhessem, s hogy ő drága hölgyem elé térve, térdre boruljon, és a hódolat és alázatosság szavával mondja, én, kegyelmes asszonyom, az óriás Karakuliambró vagyok. Malindráni sziget tulajdonosa, akit párbajban az érdeme szerint soha eléggé nem magasztalható lovag, Don Quixote de la Mancha győzött le, s megparancsolta, jelenjek meg kegyelmességet előtt, hogy tetszése szerint rendelkezzék vélem. Ó, mennyire örült a mi jó lovagunk, midőn ezt a beszédet tartotta, s még inkább midőn eszébe jutott, kit választhat szíve hölgyévé. Faluja szomszédságában ugyanis, amint mondják, lakott egy igen csinos parasztlány, kibe egykor beleszeretett, habár, amit magától értetődik, a lány az egész dologról mit sem tudott, s rá sem hederített. Aldonza Lorenzónak hívták, s a lovag véleménye szerint méltó volt, hogy őt tisztelje meg szíve választott hölgyének címével. És olyan nevet akarván adni neki, hogy ne legyen alábbvaló, mint a lovagé, hanem egészen nagyúri, hangzású, hercegasszonyhoz illő, elkeresztelte Dulcinea de Tobozónak, mert hát Tobozóban született. És ez is jó név volt, és nézete szerint igen dallamos, kiváló, jelentékeny, mint általában valamennyi, amit magának s környezetének adott.